A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országába laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midian idejébe. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, s a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akart őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Még ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala. Így szólt hozzá: József Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz. Mester, láttunk valakit, aki a nevedben ördögöt űzött ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem csatlakozott hozzánk. Jézus azonban így válaszolt, ne tiltsátok meg neki, aki az én nevemben csodát tesz, egyhamar nem fog szidalmazni engem. Aki nincsen ellenünk, az velünk van. Ezek az evangélium igéi.
Amen.
Kedves testvérek! Igen, érdekes képet kapunk itt Szent Jánosról, a legfiatalabb apostolról. Igen, vehemens és féltékeny is, miközben mindezek mögött az Úr Jézus iránti nagy szeretete húzódik meg. Egy másik esemény is hasonlóképpen vehemensnek és lobbanékonynak mutatja őt. Akkor egy szamaritánus faluba nem fogadták be őket, ő pedig mindjárt villámokkal büntette volna meg az ott lakókat barátságtalan viselkedésük miatt. El is nevezte őt, meg testvérét is az Úr Jézus Boanergésznek, ahogyan Szent Márk ezt megjegyzi, vagyis a mennydörgés fiainak. Mekkora változás ment végbe ebben az apostolban, hiszen a hagyomány szerint öregkorában már csak azt hajtogatta, hogy szeretet. Hosszú élete megértette vele, amit az Úr Jézus a haragjuk csillapítására mondott. Nem tudjátok, milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem hogy megmentsen. De itt sem hagyja annyiban az Úr Jézus ezt a kisajátító fontoskodást, ne tiltsátok meg neki. Az apostolok viselkedésében egy alapvető emberi tulajdonság mutatkozik meg, ami általában inkább az anyagiakkal kapcsolatos a mindennapi életben. Ez pedig a birtoklás. Amit megtaláltam, az az enyém, én annyival több vagyok a többieknél. Ez mutatkozott meg köztük akkor is, amikor egymás között azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, ki az első közülük. Pedig kezdetben ez még nem így volt köztük, hiszen amikor az Úr Jézussal először találkoztak, és igazán ráismertek, hogy ő Isten küldöttje, akkor még lelkesen adták egymásnak a hírt, megtaláltuk a messiást, lelkendezett András a testvérének. De Fülöp is hasonló örömmel mesélte el barátjának, megtaláltuk azt, akiről Mózes törvényében és a prófétáknál szó van, a názereti Jézust, József fiát. És ezt éppen ez a Szent János írja le evangéliumában. Úgy látszik, ahogyan elmélyült bennük a tudat, hogy a messiás környezetében lehetnek, és ez fényes jövőt ígérhet számukra, legalábbis az emberi remények szerint, úgy lett urrá rajtuk az önzés és a nagyra vágyás. Nyilván ezt gondolhatták az Úr csodáinak láttán is. A csoda az ő privilégiumuk, az csak az Úr teheti meg, és kontároknak nincs joga csodát tenni, és semmi keresni valójuk körülöttük. Főként nem olyanoknak, akik ráadásul az ő mesterük nevében gyakorolnak ilyen hatalmat. Ezt hamisításnak vagy plágiumnak gondolták. Az ördögüzés már az Úr Jézus előtt is ismert gyakorlat volt a zsidóknál, hiszen már az ős evangélium megígérte, hogy Isten elküld egy olyan valakit, aki legyőzi a sátánt, széttapossa az őskígyó fejét. Nem csak a betegségben, hanem minden bajban is az ártó ellenséget látták. Ez nem csak az egyének nyomorúságaira vonatkozott, hanem a nép ellenségeire is, a bálványimádók hatásaira is. Így valami módon az ördögűzők előképnek számítanak a bírák előtt, akik kiszabadították a választott népet egy-egy elnyomó szomszédos pogány néphatalma elől. Még inkább mondható ez a prófétákról, akik a bálványozás ellen beszéltek, vagy éppen a nép bűneit ostorozták és szívből fakadó istentiszteletet követeltek. Az ő működésük előrevetítette a messiási időket, a gonosztól való szabadulás lehetőségét. Kifejezett ördögűzés volt az, ahogyan a zenével Dávid csillapította Saul király örjöngését. De Tóbiás könyvében is olvashatunk erre esetet. Ott Rafael angyal tanítja meg Tóbiást, hogyan üzzel a sárát féltékenyen őrző démont. Az Úr Jézus korában egyfajta népi gyógyászatként jártak örtögűzők, akik a démonoktól igyekeztek megszabadítani az embereket. A rabbinista zsidóság ugyanis bizonyos betegségeket a démonok hatásának tulajdonított. Nyilván hallottak az Úr Jézus ördögűző csodáiról, és ezért gondolták egyesek, hogy Jézus neve hatásos lehet a gonosz kiűzésére. Ez azonban nem mindig volt sikeres, hiszen az apostolok cselekedete is beszél csatangoló zsidó ördögűzőkről, akik így próbálkoztak, rádolvasom Jézust, akit Pál hirdet. Szkéva főpap 7 fia is ezzel próbálkozott, de igen pórul jártak, mert a megszállott ember jól elbánt velük. Az új szövetségben az Úr Jézus csodái a végső idők eljöttének bizonyítékai, a sátán végső legyőzésének jelzései. Bevezetik a keresztdiadalát a gonosz fölött. Az egyház ma is használja az ördögűzés szertartását. Ez azonban nem csupán a megszállottakból való kiűzés jelenti, hanem sokkal általánosabb gyakorlat. A szentségekhez, illetve a szentelményekhez tartozó imádság. Valójában már valamennyien átestünk egy ördögűzésen, hiszen a keresztség szentségének bevezető szertartása ez. A mai liturgikus rendszerint ez csak egy kereszt rajzolása a keresztelendők olajával a kisgyermek homlokára. Régebben több megjelölést tartalmazott ez a szertartás, és sót is adtunk a kisgyermek szájába. Ez az ima más esetekben nem a kiűzést, hanem inkább a megőrzést szolgálja. Miért lehetett ennek, a János által eltiltott embernek sikeres a próbálkozása Jézus nevével? Nyilván nem valamiféle haszonlesésből, hanem jó szándékkal használhatta az Úr nevét. Sőt, az Úr Jézus szavaiból arra is következtethetünk, hogy valamiféle hit is lehetett benne, ha egyszer Jézus nevét bizalommal használta. Éppen erre utal az Úr Jézus nagy lelkű megállapítása, aki nincs ellenünk, az velünk van. Ez nem valami félelemből fakadó jelszó, ha nem bántanak, nekünk már az is jó, nem is megalkuvást akar kifejezni, mindegy, hogy mit val, mi befogadjuk és egyetértünk vele. Nem, ez sokkal inkább a nyitottság, a misszió jelszava. Annyit jelent, hogy bizalommal legyünk az emberek iránt, hiszen nekik akarjuk hirdetni a jó hírt. Aki nem ellenséges, az a szeretet szava által megnyerhető. Ez a jelszó megegyezik azokkal az útmutatásokkal, amiket az Úr Jézus a tanítványainak adott, amikor tanítani küldte őket. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok onnan. De ha valahol nem fogadnak be titeket, és szavatokra nem hallgatnak, menjetek el onnan, és vádképpen ellenük a port is rázzátok le lábatokról. Az Úr Jézust nem valami hasznossági vagy üzleti jel vezérli, amikor türelemre inti az apostolait. Ő egyáltalán nem valamiféle zárt közösséget akart létrehozni, Isten országában mindenkinek helye van, ahogyan ezt a királyi lakomáról, az utak mentéről behívott emberek példázata is mutatja. Az apostolokban még ott él a zsidó zárkózottság, meg kell őrizni a hagyományokat, és tisztátalannak kell tartani mindent, ami idegen és szokatlan. De biztosan bizonyos önzés is meghúzódott ebben a viselkedésükben. Jézus Krisztus az övék, akik körülötte vannak. Ha valaki elfogadja Jézus nevét, az csatlakozzék hozzájuk. Ha viszont nem akar csatlakozni, akkor nincs joga Jézus nevét kimondani. Az Úr azonban éppen fordítva gondolja, az ő neve a közeledés lehetőségét kínálja. Ez még persze nem az üdvösség vagy a hit elfogadása, de már valami biztató kezdet, amiből a kegyelem hitet sarjaszthat. Pünkösd után már ugyanez a János apostol világosan látja az Úr Jézus szavainak tanítását és lényegét. Amikor Péterrel a főtanács elé állítják őket, kérdőre vonva a koldus meggyógyítása és a templomi prédikáció ügyében, bátran válaszolnak a vezető embereknek, nincsen üdvösség senki másban, mert nincs más senki az emberek között az ég alatt, akiben üdvözülnünk lehetne. Ezért kell hirdetni mindenki előtt Jézus nevét, és éppen ez bizonyította a Jézus nevében művelt gyógyítás is. Pontosan ez a jövő, amit az apostolok cselekedetei leírt, mutatja, hogy az Úr Jézus nagy bölcsességet mutatott. A feltámadás és a mennybe menetel utáni időben Jézus név vörös posztó volt a zsidók vezetők szemében. Szerették volna ezt a nevet kiiktatni a mindennapi életből. Pedig éppen ez a név vonzotta az embereket az egyházba, ettől erősödött meg a kisdednyáj. Az Úr Jézus jó pszichológiával állapítja meg, hogy az, aki használja az ő nevét, vagy netán éppen hasznot húz az ő nevének használatából, nem fogja ezt a nevet szidalmazni és ócsárolni. Ez pedig már alapja lehet az ő tanítása elfogadásának. Hiszen nem csak az ő nevét felhasználó ördögűző, hanem az így meggyógyult ember, sőt talán a családja is bizalommal fog erre a névre tekinteni. Az Úr Jézusnak ez a tanítása alázatra inti azokat, akiknek majd az a feladatuk, hogy hirdessék az evangéliumot. Krisztus tanításával szolgálni kell az embereket minél tágabb értelemben. A szolgálat pedig nem tiltások által történik, hanem elfogadással, helyesbítéssel, a jó és teljes igazság megmutatásával. Még nyilvánvalóbb ez a szándék, ha azt a szövegkörnyezetben nézzük, amiből ki lett emelve a mai evangéliumi részlet. Előtte is és utána is az Úr Jézus kicsinyeket emleget, akiket sem megbotránkoztatni nem szabad, sem elutasítani. A kicsinyek alatt pedig nem csak a gyermekeket érthetjük, hanem mindazokat, akik még nem erősödtek meg a hitben. Azokat, akiket már bizonyos módon megérintett a Szentlélek, de akik még nem találták meg a helyes utat. Korunk egyháztörténelmében emlékeztet az Úr Jézus figyelmeztetése azokra a szavakra, amiket Szent 23. János pápa mondott, és amik azóta szállóigévé lettek. Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt minket. És ez nem csak az ökumenizmusra érvényes, a mindennapi életben is ez visz előbbre, és őriz meg békességben, ami a másikban a jót keresi és feltételezi, mintha inkább a hibákat kutatnánk. Éppen ez a lényegi tanítás a mai evangéliumi részletnek, hogy keressük a jót. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.